Sziasztok! Nagy szeretettel köszöntöm a Tribün nézőit és hallgatóit. Én Takács Áron vagyok, és itt van velem Réthei Balázs is.
Sziasztok! Én is köszöntök mindenkit. Hát ez is egy Forma 1-es adás lesz, de mi már nagyon vártuk, hogy létrejöjjön Dr. Hetzman Lászlóval. Úgyhogy reméljük, hogy nektek is tetszeni fog, és ha már tetszik nektek, akkor lájkoljátok a videót, és kövessétek be a Tribünt minden egyes platformon.
Igen, ő pedig a Forma 1-nek a hivatalos delegált orvosa és mentési koordinátora. Nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
Nagyon köszönöm a meghívást, és ahogy Mészáros Sanyi szokta mondani, üdvözlöm a Tribünnel nézőket.
Mikor kezdett el érdekelni téged az orvosi pálya, meg mikor elkezdted ezt a pályát, gondoltál arra, hogy egyszer a Forma 1-be fogsz kikötni? Szeretted a Forma 1-et régebben, vagy közben szeretted meg?
Megpróbálok egyben válaszolni. Az orvosi pálya iránti érdeklődésre van egy nagyon aranyos történetem. Voltam egy konferencián már jó 10-10 pár évvel ezelőtt Chicagóban, kb. 2000-2500 sürgősségi orvos egy ilyen tényleg elég nívós konferencián, és az egyik előadó megkérdezte, hogy tegye fel a kezét, aki azért van itt, sürgősségi orvosi konferencia, mert nézte a vészhelyzetet gyerekkorában. Nagyjából úgy 2500 emberből 2000 feltette. Na, viccet félretéve nyilván a sürgősségi orvoslás az tényleg egy ilyen szerelem. Én a gimiben volt szerencsém egy ilyen elsősegély vonalon elindulni. Egy nagyon jó iskola nővér volt, aki minden évben nem csak elsősegély oktatásokat szervezett, hanem versenyre is elvitte azokat a diákokat, akiket érdekelt, és ott kaptam rá erre a dologra, hogy lehet segíteni embereken, gyorsan lehet nagyot segíteni, úgyhogy aztán onnan indult ez az egész lelkesedés.
Hogyha azt nézzük, ugye adás előtt is beszélgettünk sportokkal kapcsolatban, neked az NFL-ben Tom Brady volt a kedvenced. Ahogy ki is emelted, az volt neked a legszimpatikusabb benne, hogy mennyire maximális odaadással, mindent beleadva csinálja azt, amit csinál. Valószínűleg azért tudtál vele ennyire szimpatizálni, mert te magad is ilyen vagy a szakmádban, az, hogy most a Forma 1-ben vagy, nyilván 20 ember között, akik szintén ugyanezt képviselik, gondolok itt a pilótákra.
Igen, hát a maximalizmusra való törekvés az mindig része volt a pályámnak. Ez amennyire áldás, ez egyben átok is, mert az ember nyilván nem tud sose teljesen elégedett lenni, viszont egy nagyon jó hajtóerő is, és igen, visszatérve még az előző kérdésre, tehát talán innen a szeretet a motorsport meg a Forma 1 iránt is, nyilván ez az autóversenyzésnek az a legprecízebb és legkiélezettebb része, ahol tényleg minden számít.
Egy kicsit, hogyha a szurkolói énedet is megszólíthatjuk, volt korábban, még mielőtt ide kerültél, hogy akkor kilátogattál esetleg fiatalkorodba a Hungaroringre, vonzott, nézted akár a korábbi idők nagy világbajnokait?
Hát a gyerekkoromban emlékszem, hogy ugye Sennán és Menszelen nőttünk fel, és aztán meglepő, de a húgom volt az, aki nagyobb forma egy rajongó lett, mint én. Ő Mika Häkkinen Drucker volt, én abban az időben Schumacher Drucker voltam, és igen, akkor pont neki egy ilyen ajándék, egy vásárlás kapcsán jutottam ki először nézőként a ringre, bár azt már megelőzte egy évvel az, hogy mentőtisztként, aztán orvosként is kint voltam. Úgyhogy elmondhatom, hogy a Hungaroringben az elmúlt 16-17 évben egy alkalmat leszámítva valamilyen minőségben mindig jelen voltam, úgyhogy ez jó. Most így visszatekintve én is most realizáltam. Hogy...
Milyen érzés volt legelőször ott lenni a Hungaroringen, mint orvos?
Hát igazából akkor nyilván még minden új volt, meg minden furcsa volt. És én ilyen rétegesen kezdtem ezt el, ha lehet így mondani. Tehát a mentőtisztkoromban voltam kint legelőször, akkor még a közönségre vigyázva, és aztán mindig így egy picit beljebb kerültem, hogy úgy mondjam, ezt a korláton belül, aztán egyre közelebb a Medical Centerhez, aztán a Medical Centerben dolgozva, aztán a helikopteren dolgozva, tehát mindig más aspektusból láttam az orvosi biztosítását a versenynek, és hát akkor nyilván az egész verseny hétvégét is azért végignézi az ember, úgyhogy érdekes volt így végigjárni kvázi ezt a létrát.
Ezt tegyük hozzá, hogy ugye azért is vagy itt, mert ugye én életem először a pedokban töltöttem a Hungaroringi nagydíjat, és éppen ott sétálgatva, egyszer csak meghallottam egy magyar hangot, oda néztem, és láttam, hogy a Medical Car felirattal egy egy magyar úriember, te sétálsz a pedokban, és hát azonnal odaléptem hozzád, hogy meghívjadok a tribünbe. Azért ez számunkra is nagyon nagy dolog, hogy magyarok sokasága dolgozik a Forma 1 körül, és a tűz közelben is. Azért neked is nyilván olyan dolog ez, hogy szurkolóként is voltál, kerültél közelebb, de manapság már azért tűzálló overába sétálsz végig a pedokban a pilóták között. Ez milyen érzés neked? Nyilván egy felsőbbrendű cél érdekében vagy ott, de azért csak megszólal az emberben, hogy ez jó.
Igen, tehát erre egyébként Ian Roberts szavait tudom idézni, hogy ugye a mi feladatunk az nem az kvázi, hogy rajongjunk, a mi feladatunk az, hogy ott legyünk a versenyzőkért, hogyha ne egy Isten bajba kerülnek, illetve aztán emögött még van nyilván egy csomó egyéb feladatunk is, de itt, tehát ebben a szerepkörben azért ez a kvázi rajongói minőség, ez kevésbé működik. Nyilván maga a sport, meg a versenyzők általi tisztelet az maximális, tehát amit tényleg ők csinálnak, illetve az egész csapat munka, a háttér tevékenység, minden az lenyűgöző és elképesztő, és talán még inkább mögé látva ennek ez tényleg a csúcs, de a feladat, amiért ott vagyunk, azért az a number one priority.
Hogyan kaptad meg az FIA orvosi delegált pozícióját? Hogyan történt a kiválasztás?
Hát ugye az utolsó 10 évben, ugye mondtam, hogy 15 éve vagyok végül is kint itt a ringen, vagy most már 17, ha jól számolom, az utolsó 10 évben ezt nemzeti orvos minőségembe tettem, méghozzá úgy, hogy minden egyes országban a medical carban kell, hogy üljön egy nemzeti orvos is. Ennek sok jelentősége van, leginkább az, hogy legyen egy nagyon szoros kapocsa a helyi ellátóerők és az FIA a orvosi csapata között. És kvázi mióta Ian Roberts ült az autóban, azóta voltam én ez a magyar delegált orvos. És aztán az egyik medical delegate, aki a Forma 1-et vitte, egy francia úriember ellen nyugdíjba ment tavaly év végén, és már akkor, illetve már azelőtt latolgatta az FIA, hogy a versenyek számának sokasodása miatt, illetve azért a COVID alatt látott potenciális kiesések miatt biztonságosabbnak gondolnák, hogyha minden feladat legalább duplikálva lenne, de adott esetben akár háromszorozva is. Így, hogy a kollega nyugdíjba ment, így, hogy egyre több verseny lett, és még azt is latba véve, hogy biztonságosabb duplikálni embereket pozíciókra, így az FIA kiírt egy pályázatot, medical delegate pályázatot direkt a Forma 1-re, és ezt pályáztam meg, és végül így kerültem be.
És miért téged választottak ki? Mi volt az, ami annyira szimpatikus volt benned, vagy egy olyan döntő helyzet volt, egy olyan döntő lehetőség, amire azt mondták, hogy te jobb választás vagy, mint a többiek?
Nyilván ezt tőlük kéne megkérdezni, de hogyha nekem kéne találgatni, akkor azt mondanám. Tehát a pályázati kiírásban nagyjából egy olyan karakter volt körülírva, aki járt a sürgősségi orvoslásban, baleseti sebészetben, illetve van helikopteres tapasztalata. Hát ez kvázi az én leírásom, hogyha úgy tetszik. Nekem van egy baleseti sebész ortopéd szakvizsgám, azzal kezdtem a pályafutásomat, és aztán átnyergeltem sürgősségi orvoslásra, azon belül is először elsősorban kórházon kívüli sürgősségi orvoslásra, és van egy 15 éves helikopteres orvosi tapasztalatom, annak nagyjából 7 év angol és 15 év itthoni tapasztalatával, úgyhogy kvázi ők egy ilyen karaktert kerestek. Nyilván az, hogy én 10 éve vagyok nemzeti delegált orvos, az is nyomott alatba az, hogy kvázi ismertük egymást, az is sokat számított, úgyhogy azt gondolom, hogy ez lehetett ennek az oka.
Hogyha a mindennapi Forma 1-es forgulódásodat nézzük, akkor hogy néz ki egy adott hétvége, amire te is elutazol? Milyen feladataid vannak? Egyáltalán milyen érzés beülni az autóba, és akkor ott gyakorlatilag végülni készenlétben a futamokat és az adott eseményeket?
Ez lehet, hogy meglepő lesz, de alapvetően az autóba beülni az már egy ilyen felemelő, és az már egy könnyű érzés, az már könnyű része a hétvégénknek. Az egész történet egy versennyel kapcsolatban nagyjából 2 hónappal az aktuális verseny előtt kezdődik. Akkor adja le minden egyes pályán az úgynevezett CMO, a Chief Medical Officer, azt a dokumentációt, ami a pályának az orvosi biztosításának a tervrajza gyakorlatilag. Itt felsorolásra kerül az orvosi ellátóegységeknek a minősége, mennyisége, hol léte, az, hogy milyen háttérkórházakkal dolgozik egy pálya, hogy ebbe történik-e bármilyen változás az előző évek óta. Ezeket a dokumentációkat mi megkapjuk, ezt leellenőrizzük, ezek többé-kevésbé rendben vannak, és aztán, hogyha esetleg mégis kell valami kiegészítés, akkor már előtte felveszünk a kapcsolatot a helyi szervezőkkel. Szerdán szoktunk megérkezni szinte mindegyik helyszínre, és csütörtökön különböző ellenőrzéseket végzünk. Gyakorlatilag azt csináljuk, hogy az FAI által lefektetett szabályrendszert applikáljuk minden egyes pályának az orvosi biztosítására, a pályakórházra, sokszor a háttérkórházra is, és ellenőrizzük, hogy ezek az elemek rendben vannak-e. Ami ebből igazán izgalmas, az az, hogy nagyjából az az egy napunk van, hogy felmérjük, hogy az a kvázi 50-60 ember, aki arra hétvégére az orvosi biztosítást fogja majd végezni, az megfelelő lesz-e a feladatra, vagy nem. Nyilván ez az esetek túlnyomó többségében problémamentesen lezajlik, és akkor ezek után az inspekciók után, pénteken reggel, hogy úgy mondjam, már csak be kell ülni az autóba, és akkor nagyon árgus szemekkel figyelni, hogy mutat-e valamit a G-szenzor, és hogy van-e valami olyan baleset, ahol nekünk be kell avatkozni, vagy nem.
A különböző kultúrákban és országokban járhattál. Van különbség egyébként, hogy például egy európai versenyen vagy akár Amerikában máshogy működnek az ottani orvosok, más a felkészültség, kell speciálisan készülni egy-egy versenyre?
Hát ugye tulajdonképpen ennek az egésznek ez a szépsége, hogy nyilván minden kultúra más. Viszont itt a szabályokhoz kell alkalmazkodnia minden kultúrának, és beletéve azokat a helyi sajátosságokat, amik mondjuk jellemeznek egy mediterrán országot, ahol egy picit lazább mondjuk ez a hangulat, összehasonlítva mondjuk egy ilyen nagyon szigorú és fegyelmezett például Japánnal, ahol legutóbb jártam, nyilván ezek a kulturális változások, vagy inkább úgy mondanám, hogy fineszek, ezek látszanak, de ugye a cél az az, hogy az a igen jó színvonal az mindenhol rendben legyen, és aztán a fölött lehet teljesíteni, de a jó színvonalat azt mindenkinek garantálnia kell.
Hát, hogyha azt nézzük, akkor ugye most Katarban volt a Forma 1-nek a mezőnye, és nyilván láthattuk, hogy azért elképesztően megpróbáló volt ez a hőség, az a páratartalom, és mindaz a körülmény, ami fogadta a pilótákat. Nyilván láthattuk ennek a következményét is a Forma 1-es pilótáknál. Nagyon sokszor ugye beszéltünk Nagy Danival is a korábbi adásainkban, hogy azért nagyon sokszor éri az a kritika ezeket a pilótákat, hogy hát most be kell ülni és vezetni kell, de igazából különösebb gondjuk az nincs. De azért az emberi szervezet az, ahogy mondod, a G-ket figyelve, iszonyatosan meg van próbálva, 4-5-6 G-vel is érkezik az erő az adott pilótára, és azért ezt nem könnyű viselni. Ahogy az se könnyű, hogy a tűzálló overallban ott vannak 30-40-50 fokon, és száguldoznak. Ez így emberileg orvos tan szempontjából milyen megpróbáltatást jelent ezeknek a pilótáknak?
Én azt gondolom, hogy a Forma 1 az eljutott oda, hogy azok az emberek, akik ezekbe az autókba ülnek, azok számomra szuper élsportolók. Tehát, hogy lehet, hogy otthon mondjuk a tévé előtt ülve nem látványos az, hogy tényleg mekkora teljesítmény ezeket az autókat vezetni, de látva ezt közelről, ezt bizton állíthatom, hogy ez egy óriási teljesítmény, és mindegyik sportolónak azt gondolom, hogy az edzettségi szintje az szupra maximális, tehát ezek az emberek futnak, bicikliznek, úsznak, nyakat erősítenek, tehát olyan erőléti állapotban vannak, amit szerintem viszonylag kevesen mondhatnak el. Egy nagyon egyszerű és érdekes példát mondok. Ugye néhány évvel ezelőtt még itt is volt az F1 Experience, amikor ugye kétüléses autóba be lehetett ülni, és nagyon sok ember vállalkozott arra, hogy akkor kipróbálja akár csak egy, vagy azt mondtam, két kör erejéig ezeket az autókat. Hát sose fogom elfelejteni azt, hogy beültek mosolyogva, fényképezkedve ezek az emberek az autókba, majd mentek egy lazakört, és teljesen elfehéredve, elzöldülve szálltak ki, és az tényleg egy laza, egy darab kör. Olyan G-hatások, olyan erők, olyan gyorsulások, lassulások vannak tényleg, amit így egyszerű ember nem tud elképzelni, hiszen nem ült ilyen autóban sose. És akkor erre még rájön, igen, ez a meleg, rájön az, hogy itt nem egy kört kell kibírni, hanem adott esetben 70-et. Úgyhogy én tényleg azt gondolom, hogy mindenki szupra maximálisan az élsportoló kategória, és nem csak technikai sport, és nem csak autót vezet, hanem igen komolyan edzett emberekről van szó.
Plusz nem beszélünk azokról az esetekről, amikor tegyük fel, csak egy sima baleset történik, amikor beleáll a tech profilba az adott pilóta, és azt mondjuk, hogy jaj, hát nem történt semmi, mégis akár 20-30 G is hatott abban a becsapódásban az adott pilótára. Arról már ne is beszélünk, hogy olyan esetek is vannak, hogy talán 2012 tájékán volt egy olyan, hogy Sergio Perez Monakóban 80 G-vel csapódott bele a falba, ami egyébként elképzelhetetlen. Tehát, hogyha tudjuk a G-nek a fogalmát, és tudjuk azt, hogy mit jelent ez az adott test szempontjából, az brutális, hogy csak úgy kiszállt abból az autóból.
És utána meg vissza is ül abba az autóba.
Elképesztő egyébként, azt, hogy őszinte legyek, számomra is egyrésztről nagyon jó látni, hogy mondjuk az elmúlt 30 évben mennyit fejlődött az a passzív védelem, ami a versenyzőket körülveszi. Tehát ezek a G-hatások, ezek tényleg mondjuk egy személyautóban ülve szinte azon a halálos balesetet okoznának. Itt nyilván a passzív védelmi zónák, az autó kiképzése a versenyzőknek, már csak az, hogy ülnek be, hogy milyen szögekben van a testük, a hánsz, a sisak rengeteget fejlődött, és néha mi magunk is rácsodálkozunk arra, hogy mekkora impaktokat bírnak ki ezek a konstrukciók, de jó látni, hogy hála Isten nincsen baj.
Ti adtok visszajelzést egyébként az FIA-nak abban a szempontból, hogy mind kellene változtatni, vagy mi az, ami biztonságos, vagy mi az, ami lehetne javítani, vagy akár a fejlesztésben részt vesztek, vagy csak egy-egy hétvégén egy-egy mondatot hozzátesztek lábjegyzetbe, hogy még szerintetek ez még javítható, vagy ezt a feladatot más emberek végzik?
Az FIA-nak van egy orvosi bizottsága, amiben benne foglaltatik minden országból egy delegált, aki az ottani autósportot orvosi szempontból felügyeli vagy gárdírozza, és nyilván minden versenyosztálynak az orvosi delegáltja is benne van. A nagyon komoly jelentés és elemzés követ minden egyes balesetet, a legbagatelebb balesettől egészen nyilván a komoly balesetekig, pont azért, hogy amiből lehet, abból tanuljon a rendszer, és hogyha van olyan dolog, ami ismétlődik, vagy az irányba vihet fejlesztést, hogy még biztonságosabb legyen a versenyzés, és legyen ez most bármelyik versenyosztály, akkor az megvitatásra kerül, és minél előbb implementációra, hogy még biztonságosabb legyen nyilván a versenyzők, vagy akár a nézők, vagy a pályán dolgozók számára a következő verseny.
Ugye sokáig volt szó arról, hogy lesznek biometrikus kesztyűk, ezek talán már léteznek is, és vannak. Ugye nyilván azt is láthattuk, hogy bizonyos versenysorozatokban még akár a közvetítésbe is beleteszik az adott versenyzőnek a pulzus számát is, hogy az adott pillanatban, az adott előzésbe éppen mennyivel terhelődik az ő szervezete. Ezt ti folyamatosan látjátok és monitorozzátok, tehát gyakorlatilag mindent láttok a 20 versenyzővel kapcsolatban?
Van ilyen biometrikus kesztyű, a Forma 1-ben ezt minden versenyző bal kezén viseli. Ezekhez az adatokhoz mi magunk is úgy férünk hozzá, hogyha baleset van, akkor ezt ott meg tudjuk nézni, illetve utólag is ki tudjuk elemezni. De ugye alapvetően azért faramúci a helyzet, hiszen itt nem csak arról van szó, hogy egy versenyző versenyez, hanem arról van szó, hogy ez bizonyos szempontból egy orvos-beteg kapcsolat is, tehát igen. Ezt érinti egy csomó orvosi titoktartási dolog, illetve az, hogy mikor férünk hozzá mi orvosok más beteg adataihoz. Ugye az alapszabály az, hogy akkor, amikor szükség van a gyógyításhoz, ahhoz, hogy hozzáférjünk. Úgyhogy ezt csak akkor monitorozzuk, hogyha ne egy Isten éppen baleset van, de erre a Forma 1-ben van lehetőség.
Tehát akkor olyan nincs látjuk. Például, mint hogy most többen rosszul voltak a katonai nagydíjon, és akkor ti látjátok az adatokat, hogy hú, lehet, hogy el fog állni, lehet, hogy rosszul lesz, Sargent kiszárad, életveszélyes, ahogy a pályán közlekedik, nincsen tudatában, akkor nem látjátok az adatokat, és nem tudjátok mondani a csapatnak, vagy jelezni az FIA-nek, hogy ez a pilóta most már nem beszámítható, és akkor ki kellene, hogy álljon, hanem akkor jöttök ti, amikor már úgymond megtörtént a baj.
Így van, ez jelen szabályozás szerint így van. Igen.
Hogyha egy kicsit a szurkolói énedet is azért megszólíthatjuk, ha szabad így mondanom, akkor ezért ugye nagyon sok helyszínen jártál, ahogy mondtad már szakmai utakon is, nagyon sok helyszínt láttál a világból. Hogyha a Forma 1-et nézzük, akkor melyik pálya, melyik konstrukció nyerte el a te tetszésedet, ahol a legjobban szerettél megfordulni ebben a szezonban?
Hát ez egy nagyon nehéz kérdés. Ezt már többen kérdezték.
Végig mondhatod az összes.
Ezen gondolkoztam is. Ugye idén 10 verseny adatott meg nekem végül, mert ugye pont az a 2 verseny, ami elmaradt, az nekem kimaradt. De hát... Visszatérve Tom Bradyhez. Ugye, tehát Miami-ban például az, hogy a Dolphins stadionnak a gyepén állhat az ember, ahol én néhány évvel ezelőtt néző voltam azon a bizonyos Patriots Dolphins meccsen magánemberként. Tehát az, hogy most a gyepen álltam, és ott még dobálni is lehetett egy-két labdát, az mondjuk nekem fenomenális volt, tehát ez nagyon jó volt. Nyilván ennek a Forma 1, ez nem sok tudom.
Nem baj, a NFL szurkolók is néznek minket.
Igen, hát ezt akkor ők érteni fogják. De egyébként tulajdonképpen minden pályának nyilván megvan a maga varázsa. Most legutóbb ugye Japánban volt szerencsém járni. Japánban még nem jártam mondjuk, mint magánember. Nyilván az ottani kultúra az is egy ilyen teljesen üdítő és nagyon friss élmény, nagyon, nagyon jó emberek és jó környezet. De nem tudnék igazából kiemelni úgy, hogy melyik volt a legrosszabb, legjobb, mert mindegyiknek van varázsa.
Akkor úgy kérdezném, hogy hova szeretnél még eljutni?
Hát igazából egyszerűen az, hogy ahova küldenek, de alapvetően nyilván az egzotikus távoli helyek azok vonzóbbak, mint azok a helyek, ahol már többször megfordultam. Idén például nagyon szerettem volna Las Vegasba elmenni, mert hogy első verseny, meg nyilván történelmi, meg nyilván Las Vegasnak van egy csillogása, ott mondjuk már voltam magánemberként is, de az most kimarad. Meglátjuk, hogy jövőre melyik versenyek lesznek nekem dedikálva. Azt hiszem, hogy Kína is például tud egy ilyen abszolút friss és új élmény lenni, ott sem jártam még. Mindegyik verseny tök jó.
Mondtad, hogy voltál 15 évig, vagy még mindig benne vagy, de és van már 15 éves tapasztalatod légimentésben, és gondolom nagyon sok mindent láttál, és megtapasztaltál ott nagyon kritikus helyzeteket, meg különleges helyzeteket is. Ebből a szempontból, akkor egy Forma 1-es hétvége annyira nem rendített meg téged, nem volt annyira speciális esemény, hogy mentálisan külön fel kelljen készülnöd, vagy tud kezelni a stressz, vagy azt a nyomást, ami egy Forma 1-es hétvégén van. Ebből a szempontból az elmúlt 15-20 évnek a tapasztalata akkor nagyon jól jött.
Igen, viszont ez egy teljesen más... Itt a környezet teljesen más. Tehát az, hogy van egy baleset, és hogy ott mit kell csinálni, ebben nincs újdonság. Nem szeretjük azt mondani, hogy én már mindent láttam, mert az élet az tényleg nagy rendező, és minden baleset egy picit más, de ugye sürgősségi orvosként az ember dolga az, hogy azokat a megtanult sablonokat ráhúzza a szituációkra, és kvázi rendezze a helyszínt. Tehát az, hogyha történik mondjuk a Forma 1-ben egy baleset, akkor nyilván az egy kihívás, amit megoldunk. Az viszont, hogy ez milyen környezetben van belehelyezve, hogy azt éppen mondjuk a világban, nem tudom én, nézi 500 millió néző, vagy nem tudom, lehet, hogy több, lehet, hogy kevesebb, az, hogy a helyszínen milyen nyomás van, az, hogy úgy kell dolgozni, hogy bár a safety card beküldik, de azért a safety card, ahogy mondani szoktuk a debriefingeken a helyi orvosi erőknek, tehát ott még mindig azért 200-250-nel megy el az ember mellett körülbelül a még pályán maradó autók túlnyomó többsége, tehát nem safety, hanem inkább safer car-nak szoktam mondani, egy kicsit biztonságosabb, de ezért nem biztonságos. Szóval ez egy teljesen más környezet, amiben ugyanazt a magas szakmai színvonalat kell hozni, mint mindenhol máshol. Úgyhogy egy viszonylag idegen környezetet kell előtte másfél nap alatt úgy felmérni, hogy az majdnem olyan gördülékeny, vagy legalább olyan gördülékeny legyen, mint amikor a saját kollégáimmal dolgozom itthon, egy idegen nyelvű környezetben, egy más kultúrában, ahogy ugye ti is utaltatok rá. Ez azért bőven kihívásokkal teli. Tehát nem maga az orvoslás rész, hanem az, hogy a környezethez hogy alkalmazkodik az ember, az az, amit nagyon alaposan végig kell gondolni.
Mennyire precíz ez a környezet, mennyire precíz ez a rendszer, meg mennyi idő volt, mi felvetted a fonalat, és átláttam mindent, hogy ki kivel kommunikál, mi hogyan működik, meg mikor van neked feladatod, mikor kell háttérben maradnod, gondolom, ezért ebbe beletanulni, főleg úgy, hogy nagyon sokan nagyon régóta csinálják, és nagyon összetett feladatuk van, idő kellett hozzá.
Abszolút jól ráéreztél, ez egy iszonyatosan precíz rendszer. Tehát ugye a Forma 1 nem vár senkire, ott, hogyha óra 0-0-kor start van, akkor ott start van. Másodpercre pontosan csinálunk bizonyos dolgokat a medical car-ban, és egyébként ez az a precizitás, ami megint visszakanyarodik ehhez a maximalizmushoz, tehát hogy itt tényleg minden időre van kiszámolva, tényleg mindenhol a 100% a minimum, és ez baromi vonzó is benne, és egy nagyon komoly kihívás, hogy ennek 10-ből 10-szer, aztán 100-ból 100-szor, aztán majd reméljük, hogy 1000-ből 1000-szer megfeleljen az ember. Úgyhogy igen, tehát ezekre nagyon komolyan oda kell figyelni. Pont ezért úgy kezdtük a szezont, hogy én a Saudi versenyen, illetve Ausztráliában még ilyen Robertszel együtt voltam a kocsiban. A szünetekben gyakorlatilag folyamatosan arról beszéltünk, hogy hol, mikor kell lenni, mit, mikor kell megcsinálni, kivel, mikor kell beszélni, pontosan hogy kell rádiózni ezt, pontosan hogy kell rádiózni azt, milyen klasszifikációk vannak, milyen procedúrák vannak akkor, hogyha mondjuk könnyű sérülés, ha közepes, vagy ha gomoly sérülés van. Tehát ezeket a helyi sajátosságokat, ezeket nagyon alaposan átrágtuk. Én abból csináltam egy ilyen, hát azt hiszem egy jó 17-20 oldalas jegyzetet magamnak, és aztán ezt lekondenzáltam, én nagy checklista rajongó vagyok, azokat a checklistákat azóta minden versenyre viszem magammal, tehát onnan, hogy mondjuk otthon összepakolok, megvan, hogy mit kell összepakolnom, megvan, hogy megérkezés után mit kell megcsinálnom, és aztán minden különböző verseny előtti és versenyben lévő szakaszra is megvannak a checklisták, hogy mikor, minek pontosan, hogy és hogy, hol kell történnie.
Hát, hogyha a körülményekről beszélünk, amit már az előbbi válaszodban is megemlítettél, akkor ahhoz képest, amit eddig csináltál, a Forma 1 azért jelentős változás. Ez neked is egy picit felüdítette a karriered ezen szakaszát? Tehát, vagy lelkileg téged ez felüdített?
Nyilván egy ilyen környezetben dolgozni azt gondolom, hogy óriási kiváltság, tehát hogy egy nagy büszkeség is, és egy óriási kiváltság is egyben, és pont ezért üdítő, mivel az ember új emberekkel találkozik, egy abszolút ilyen multikulturális környezetben rengeteg náció találkozik, rengeteg embertípus találkozik, óriási ugye a teljesítménykényszer, teljesítményelvárás, de valóban egy nagyon inspiráló és üdítő környezet ez. Az utazásnak nyilván van egy fárasztó oldala, nyilván van egy olyan oldala, hogy akkor az ember mondjuk 5-6 napig nincs itthon, de a másik oldalon meg tényleg nagyon sokat ad, és hát azért ez az 5-6 nap ez nagyon gyorsan el is telik, mert mindig van mit csinálni.
Hát pont ezért kérdés, hogy ezért nagyon sok utazással jár, és ezért nem tudom mennyire mondhatom el, hogy ugye ráadásul most éppen bővül a család is, és ráadásul már majdnem nem is tudtál eljönni hozzánk. Tehát azért sokat elvesz az embertől az, hogy rengeteget kell utazni. Ezt hogy éled meg?
Hát ez egy nagyon érdekes kérdés, mert ugye egy orvos életében az, hogy mennyit van otthon, az egy ilyen relatív dolog. Tehát hogyha mondjuk bármilyen sürgőségi orvos életét megnézzük, akkor jó, egy főállásban dolgozik mondjuk 14-12 órás műszakot, annak azért majdnem a fele mondjuk éjszaka. De hogyha ezt nettó összepakolom, és összehasonlítom azzal, hogy én mondjuk 10-12 versenyre elmegyek egy évben, akkor nettó óra számban jóval többet tudok itthon lenni. Nyilván azok a napok, azok persze kiesnek, de a nem kieső napok azok viszont csak az enyémek, vagy a családomé, és akkor azzal úgy gazdálkodok, ahogy szeretnék.
Egyébként gratulálunk.
Igen, köszönjük szépen. A Forma 1 mellett egyébként van akkor más feladatod, vagy dolgozol máshol is, vagy akkor most csak a Forma 1-re koncentrálsz, és a családodra?
Hát igen, ezt kritikaként meg is kapom, hogy egy egész sok feladatom van. A légimentés az én egyik nagy szerelmem. Ott tudományos főtanácsadóként tevékenykedek, néhány tudományos projektet rakunk össze, illetve én magam is repülök a helikoptereken, tehát egy havi 3-4 szolgálatot szoktam elvinni. A sürgősségi társaság, Magyar Sürgősségi Orvostani Társaságnak vagyok a főtitkára, ez mondjuk kevésbé megterhelő, inkább háttérmunkával jár, és igazából a Semmelweis Egyetemen fogok hamarosan elkezdeni egy ilyen szintén sűrűsérült ellátással kapcsolatos projektet, úgyhogy itthon most egyelőre ennyit dolgozom a Forma 1 mellett.
Hogyha egy kicsit a Forma 1-hez is visszatérünk, ahogy már említettem a Magyar Nagydíj kapcsán, azért jelentős mennyiségű magyar dolgozik már a Forma 1-ben. Milyen a hangulat a magyarok között? Azokkal a magyarokkal, akik esetleg adott versenyeken, akár külföldi versenyeken is ott vannak. Velük tartjátok a kapcsolatot, találkozgattok a hétvége során? Ez hogy néz ki?
Van egy csoport, ahol mindenki megfordul. Viszont az a helyzet, hogy sajnos, és vagy sajnos, vagy hála Istennek, ezt nehéz lefordítani pozitívra vagy negatívra. Annyira sok a protokoláris, hogy úgy mondjam, pályán kívüli tevékenység, amin részt kell vennünk, hogy onnantól kezdve, hogy szerdán megérkezünk, és próbálunk egy picit aklimatizálódni, már a szerda esti vacsora is egy ilyen munkavacsora, aztán ugye akkor csütörtökön különböző inspekció, kimentési gyakorlat, azoknak az elemzése, este megint egy protokoll, vagy egy munkavacsora, és aztán ez így megy pénteken, szombaton is. Úgyhogy az, hogy egymással tudjunk találkozni, külön, ez nekem még sajnos nem sikerült. Az, hogy a munkavégzés közben összefutunk, az meg mindig egy baromi jó érzés. A Takács Attila van, aki minden versenyen ott van a magyar oldalról, illetve nyilván vannak többen, csak ővele szoktam mindig találkozni, mert ő tényleg ott van mindig az FIA garázs környékén az a munkaállomása, és hát akkor vele szoktunk mindig magyarul is egy kis szót váltani, meg történeteket, az mindig üdítő, egy kicsit magyarul is beszélgetni.
Mennyi segített neked a beilleszkedésben dr. Ian Roberts? Milyen volt vele való kapcsolat, meg mennyi tanácsot tudott adni az elején, meg amikor mondjuk neki a helyettese vagy, akkor rádión tartod-e vele a kapcsolatot, meg vagy már a teljes irányítást ilyenkor átadta neked, te vagy ilyenkor a főnök, vagy még mindig ő a főnök, csak távolról?
Igen, ez egy nagyon érdekes konstrukció, egyben nagyon jó konstrukció is. Úgy van jelenleg, hogy Roberts doktor mindegyik versenyen jelen van rádiókapcsolattal. A szegénynek ez néha azt jelenti, hogy mondjuk hajnali 2-kor kell felkelnie, de örömmel vállalja, ahogy ezt el is mondta. És igazából ez egy baromi jó védőháló. Azt gondolom, hogy az egész rendszernek nem kellett még sose, hogy úgy mondjam, beavatkoznia, de egy tényleg nagyon jó védőháló arra, hogyha olyan dolog van, amivel mondjuk 10-12 év alatt ő sem találkozott még, akkor azt együtt oldjuk meg. És alapvetően az nagyon nagy segítség a részkontrollban dolgozó medical delegate számára is, hogy ő elérhető, ha kell. Nyilván arra, hogy ő tevőlegesen bármiben a helyszínen segítsen, amit csinálnunk kell, arra sajnos nincs lehetőség, tehát ilyen szempontból természetesen a felelősség és a munka ezen része az csak a miénk, de bármilyen ilyen elméleti vagy előre látható megoldandó problémába mindig rendelkezésre áll, és ez nagyon jó. Őt egyébként úgy tudnám úgy tudnám lefesteni, mint egy ilyen igazi angol úriembert, tehát nagyon precíz, nagyon nyugodt, és egyébként egy halál jó ember, tehát tényleg csak jókat tudok róla mondani. Nagyon-nagyon sokat segített nyilván beilleszkedni, illetve már az alatt a 10 év alatt, amióta együtt dolgozunk, az alatt is azt gondolom, hogy egy jó kapcsolatot sikerült felépítenünk, úgyhogy így SMS váltások, meg e-mail váltások már előtte is voltak köztünk.
Akkor akár neki, vagy akár neked, ez abszolút egy hivatás, meg egy szerelem munka, és akkor valami vezérel téged, hogy ezt a pályát választottad, és akkor hozzájön a formánynek is a szeretete. Ez a tűz, ez akkor az emberben örökre megvan, és akkor igazából nem is tudnál más csinálni, mert úgymond erre születtél, meg van egy ilyen belső motiváció, hogy szeretnél adni valamit az embereknek, és akkor a helyeden vagy, és igazából úgymond a szakma választott téged, és nem te választottad a szakmát.
Azt hiszem, ezt jól összefoglaltad. Igen, tehát, hogy erre én is csak bólogatni tudok. Nyilván az, hogy az ember megújul néha, és új környezetbe kerül, az mindig segít egy új motivációt építeni, vagy motivációt megtalálni, de a Forma 1-ben, illetve tehát ebben a munkában, amit én most csinálhatok ott, ebben találkozik az ilyen people management, tehát egy ilyen szervezői oldal, hogy tényleg ügyesen, sportdiplomáciailag, hogy kell kapcsolatot felvenni, kapcsolatot építeni, 40 embert úgy terelgetni, hogy ne legyen kritikus a hang, nem, de, vagy kritizáló, de azért minden megvalósuljon, ami az FIA-nál meg kell, hogy valósuljon. Tehát itt ebben van egy tényleg nagyon nagy adag sportdiplomácia, és az az oldal, amikor meg tényleg esetleg beavatkozni kell, mert baleset van, vagy bármilyen egészségkárosodás, az még nyilván az a sürgősségi orvosi, meg baleseti sebész énem, ami meg szintén nagyon élvezi, hogy egy ilyen szuper precíz és szuper maximalista környezetben létezhet és dolgozhat, úgyhogy ez tényleg egy baromi jó mix, tehát hogy erről csak ezt tudom elmondani, hogy amit, ahogy az előbb összefoglaltad, az abszolút
plauzikus. Jó vagy ebben a sportdiplomácia? Van. Ez is ösztönösen jön.
Mondták, hogy rossz vagyok. Én igazából nem, tehát azt szoktam mondani, hogy az ember magát dicséri, az mindig gáz. Én azt gondolom, hogy valakit...
Csak gondolom, is, orvosként őszintének kell lenni, meg egyenesnek, meg precíznek, és gyorsan kell haladni.
Igen, de ez része is ennek a mi munkánknak. Tehát, és egyébként a people managementnek is. Azért azt nem mondtam, de tehát nyilván az a vezetői tapasztalat, ami a hátam mögött van, 3 évig igazgattam a légimentést orvosigazgatóként, ugye 4 évig igazgattam egy sürgősségi centrumot, benne voltam az Európai Légimentő Szövetség igazgató tanácsában, meg az orvos szakmai munkacsoportjának a társelnöke voltam, tehát mindez ez a people management oldal, ez szerintem itt nagyon jól hasznosul, és nem magamat dicsérve, de amíg nem mondják, hogy rosszul végzem a munkámat,
addig
feltételezem, hogy ez rendben van, illetve hát nyilván, tehát, hogy ez egy tanulható skill, tehát nyilván én is az évek alatt nagyon sokat fejlődtem ebbe, úgyhogy ezt próbálom most kamatoztatni.
Milyen céljaid vannak? Említettél számokat, hogy akár 1000 futam is simán benne lehet.
Azt igazából csak mondtam, de mindjárt utána számolok. Hát nézd, alapvetően ugye van egy ilyen jó mondás, hogy a picit eltér, de mégis ide tartozik, hogy az emberek nem egészségesek, hanem boldogok akarnak lenni. Itt a cél az, hogy boldog legyen, aki csinálja. Én annak örülök nagyon, hogy azt tudom csinálni, amit szeretek. Ebben nem is szeretek kompromisszumot kötni, tehát amíg megtehetem, addig azt fogom csinálni, amit szeretek. A cél pedig az, hogy amíg erre a munkára szükség van, és én jó minőségben tudom ezt csinálni, addig nyilván csinálni fogom. Ha meg nem, akkor meg remélem, hogy lesz bennem annyi önismeret és belátás, hogy félre tudjak állni, hogyha esetleg eljönne az az idő. Ha tényleg meg lenne mondjuk az 1000 futam, mert utána számoltam, az még években mérve is azért. A 24 versennyel is nagyon sok év. Szóval igen, tehát nyilván amíg jól esik, és nem kell olyan kompromisszumokat kötni, amit nem szeretne az ember, addig csinálni fogom ezt.
De én azt gondolom, hogy egyébként nagyon sok sportoló példát vehetne arról, ahogy te hozzáállsz a szakmádhoz, munkádhoz, mert én azt gondolom, hogy egy ilyen sportolóval vetekedik az a hozzáállás minőség, amivel te a munkádhoz hozzáállsz. Úgyhogy,
mindjárt elpirulok.
Úgyhogy szerintem magyarként abszolút büszkék lehetünk arra, hogy te képviseled a magyarságot Ian Roberts mellett, és ott vagy az FIA-ban, és a versenyek felén.
Hát köszönöm, és egyébként nyilván köszönet illeti azokat a kollégáimat, akik ehhez hozzásegítettek. Tehát itt Ian Roberts neve már említésre került, azért említsük meg Gorove Lászlót, a korábbi főnökömet, aki a légimentőknél volt ügyvezető igazgató, és ő a Magyar Nagydíjnak a mai napig a CMO-ja, a Chief Medical Officer-e. És nyilván rengeteg olyan interakcióm volt kollégákkal, ami vagy így, vagy úgy, de hozzájárult, vagy ahhoz, hogy vezetői oldalon, vagy ahhoz, hogy orvosi oldalon fejlődjek, úgyhogy ezért mindenkinek nagyon hálás vagyok, hogy eljuthattam ide.
És mennyire van különleges élmény a Medical Car-ban a Hungaroringen ülni?
Az tényleg az volt. Tehát az első szóló versenyem az ugye Miami-ban volt, ugye Szaúd-Arábia és Melbourne volt, amikor még ilyennel ültünk az autóban együtt. A Miami-ban már egyedül voltam, az egy ilyen nagy, hogy úgy mondjam, elszakadás volt, és egy ilyen nagyon pozitív hétvége volt. És hát itt a Hungaroringen tényleg saját pályán ez valóban egy ilyen felemelő élmény volt. Külön jó volt, hogy ugye nem volt nagyobb baleset se, hála Isten. Igen, hát ez egy ilyen mérföldkő.
Hát nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és akkor, hogyha szeretnéd, akkor kívánjuk, hogy legyen még 1000 futamod.
Nagyon szépen köszönöm. Annak azért tényleg utána számolok, az 50 év plusz.
300-500.
Lehet, hogy az sok lesz, de...
Hát egyre több futamod.
Lehet, hogy a család is közbe szól.
Igen. De köszönöm szépen még egyszer a meghívást.
És jó egészséget kívánunk a családnak is.
Nagyon szépen köszönöm.
Most pedig búcsúzunk, hamarosan újra jelentkezünk. Sziasztok!
Sziasztok!